Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 1985-öt írunk, amikor az ENSZ eldönti, hogy egy napot kéne szánni az önkénteseknek, mert hogy annyira fontos a munkájuk. Sőt, 2002-ben újra felhívja a tagállamokat, hogy támogassák ezt az aktivitást. A statisztikák szerint a világon mintegy milliárdnyi ember így vagy úgy önkéntesként dolgozik Európában, ebből hát olyan 116 milliót tartanak nyilván. Nyilván, ha a nyilvántartásokban bízni lehet. Mi viszont egyetlen példával érkezünk ide a műsorba. Egy olyan kezdeményezéssel, ami tulajdonképpen egy megörökölt alapítvány, Virt Gabriellával Pécsről vagyunk kapcsolatban. Köszönöm, Gabi, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk.
Én is köszönöm.
Mi ez az öröklési ügy? Mert általában az emberek vagyont, házat, akár vonásokat, vagy valamiféle egyéb történetet szoktak örökségként továbbvinni, mégsem egy alapítványt. Ez az hogy alakult nálatok?
Igen, ez nagyon kedves. Hát egyszerűen úgy, hogy azért 30 évvel ezelőtt valószínűleg is voltak gondok a fogyatékkal élők ellátása terén, sőt, hát ugye ott az még, ha jól számolok vissza, az ilyen rendszerváltás környéki állapotok lehettek, amikor szülők próbáltak olyan hiányosságokat pótolni, amit úgy éreztek, hogy esetleg az állam nem tud nekik biztosítani. Ugye a civilségnek ez is az alapja, hogy ott, ahol mi civilek úgy érezzük, hogy valami nem úgy működik, vagy abszolút hiányról beszélünk, akkor nekünk kell kezünkbe venni a dolgunkat. Most azért beszélek szülőkről, mert a mi esetünkben, a Pécsi Down Alapítvány esetében ez tényleg az volt, hogy érintett szülők alapították 1992-ben ezt az alapítványt, ezt a szervezetet, és hát az igazság, ez olyan fog hangzani, de olyan kicsit döcögősen mentek a dolgok, egy-két programot tudtak ők megvalósítani, és amikor 2015-ben nekem megszületett a kisfiam, akkor az akkori alapító, Keszericéné Rabjolán megkeresett engem, hogy hát eléggé szimpatizál a gondolataimmal, meg az én hozzáállásommal, mert hát bennem is azért volt ilyen civil kurázsi már korábbról, és hogy nagyon szerettem volna akkor megváltani a világot. Egyébként ez egy érdekes dolog, mert hogyha egy családba egy fogyatékkal élő születik, akkor azért a szülő fejében, vagy hát a megküzdési stratégiáknak az egyike az, hogy egy kicsit így aktivizáljuk magunkat.
Egy interjúban azt mondtad, hogy ez azzal is magyarázható, hogy hát a gyász folyamatnak tulajdonképpen az egyik következménye, úgy értve a gyász, hogy beletörődik az ember abba, hogy így fogja leélni szülőként az életét, tehát hogy van egy sérült gyereke, akire jobban oda kell figyelni, miközben ugye szülőként leszámol egy jó adag elképzeléssel, amit így belevetített a gyerek jövőjébe.
Hát egyrészt azt igen, hogy nyilván senki nem erre készül, és akkor úgy előre látja nagyjából, vagy így kivetíti magának, hogy milyen jövő vár rá, és akkor rögtön így a kezébe szeretné venni a dolgokat. És ez csak az egyik lépése ennek a megküzdésnek, vagy ennek a gyász folyamatnak. Nem mindenki él vele egyébként. Engem úgy meg is kínáltak ezzel, mert ugye erre kellett volna válaszolnom, csak messzire kanyarodtam, hogy történt az öröklés. Tehát, hogy mivel az előző csapat már úgy érezte, hogy már kiöregettek, végül is nem is tudták annyira teljesíteni azt a funkciót, amit ők elképzeltek, így megkerestek, és engem ez így ért el, hogy akkor lehetne itt tevékenykedni, hogyha viszont nem vállalom, hogy átveszem az alapítvány irányítását, akkor ők ezt megszüntették volna. Na és ugye...
Hát akkor ez zsarolás, ennek zsarolás szaga van.
Hát mondhatni, de nem ez volt a szándékuk, tehát ez biztosítom, hanem egyszerűen tényleg az, hogy ők szerettek volna jót csinálni, szerettek volna a szülőkért, a gyerekekért, a családokért, vagy hát nekik egy jobb jövőt biztosítani, de elakadtak bizonyos ponton. Egyébként egy ilyen szervezetnek ugye rettentően nagy adminisztrációs háttere van, és azért nem mindenkinek megy nekem is bele kellett rázódni ebbe, meg hát azért felelősséggel is jár, szóval ez teljesen érthető, és nem okolható senki ez miatt. De én meg nagyon örültem, mert hogy az én személyiségemhez ez meg nagyon is illeszkedett, és akkor így nagyon szépen, lassan, lépésről lépésre az ember így beletanul, először kicsi programokat szervez, aztán egyre nagyobbakat, és hát így történik egy ilyen öröklés, ha az ember jól csinálja, és remélem, hogy mi jól csináljuk. Egyébként a mai gárdáról is elmondható, vagy a mostani gárdáról, tehát a kuratóriumi tagságról, hogy érintett szülők vannak benne, egy-két kivétellel.
Ez a kicsi és nagy program ragadt meg a dobhártyámon. Mit jelent konkrétan? Tehát az időtartamról szól, a bevont személyek számáról, a rászánt büdzséről, hogy kell ezeket érteni?
Hát szerintem ez mind a három így együtt. Hogy az ember megkap egy ilyen szervezetet, hát először csak tapogatózik, forrásokat keres, ötletel, nézelődik a világban, hogy mire lenne szükség, keresi a társait. És ugye, amit mindig ki szoktam hangsúlyozni, ez az alap, hogy most nem magamnak csinálom, hanem egy közösségnek csinálok, egy sors közösségnek, és hogyha meg nekik szeretném csinálni, akkor a legfontosabb az, hogy megtaláljam őket.
A civilség és az önkéntes hozzáállás, ez mennyire alakult ki, vagy mennyire izmosodott meg? Tulajdonképpen most mi egy olyan időszak összegzését próbáljuk itt megejteni, amely azért eléggé felhatalmaz 2017-től eltelt pár esztendő, tehát lehet akár slágvortokban is jellemezni ezt az időszakot, hogy akkor oda jöttek ezek a szülők, ha jól értem, olyanok is, akik nem érintettek, de úgy érzik, hogy segíthetnek, és van bennük annyi szolidaritás, ami hát energiát, meg pénzt, meg időt is igényel. Hogy látod ezt a történetet a maga idővonalas lebontásában?
Egymást kerestük meg, tehát az első lépésben azért arra volt szükség, hogy a körülöttünk lévő ismert sorstársakból induljunk ki. És hogyha egy ilyen gyerek megszületik, Magyarországon van egy korai fejlesztőnek nevezett intézmény, nem ez a pontos megnevezése, de mindenki így nevezi, így egyszerűbbnek tartom. Tehát ugye fejlesztésekre kell hordani a gyereket egészen pici korától kezdve, és azért ott csak össze-össze futottunk. Kötődtek, akár felületesebb, akár mélyebb ismerettségek, és akkor első körben őket próbáltam így megszólítani, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha. És akkor örültek neki. És akkor egy ilyen kis magból elkezdtünk így építkezni. Mindenki hozzárakta a maga kis tudását, most egy 6-7 embert kell elképzelni.
Elegészen addig, most hányan vagytok, hogy lássuk az ívet?
Hát körülbelül a kuratórium az azért nem egy tág közösség.
Nem, maga az alapítvány és a körülötte rajzó
igen,
emberek.
Hát ott azért most már így számolgattam, én ezt a 80-100 közötti családot szoktam mondani, mert hogy most már Somogy, Baranya, Tolna megye, de vannak budapesti szimpatizánsaink, sőt más megyékből is, szóval elég tág ez a közösség. Ez most nem azt jelenti, hogy velük napi szinten találkozunk, hanem valakik csak bizonyos alkalmakkor, időszakosan, vagy csak egy segítségkérésre van szükségük. Szóval azért ez ilyen nagyon változó, de hogyha ezeket a kapcsolatokat próbáljuk így számosítani, akkor ennyi.
Gabi, ez egy közepes méretű civil szerkezet.
Igen, tehát azért mondom, hogy azért erre büszkének lehet lenni, hogy egy-két szülő, mikor összedugja a fejét, és akkor kinövi magát egy ilyen tényleg egymás támogató közösségért, én ezt abszolút büszkeségnek tartom.
Mi volt a kezdetén a legnagyobb fejtörés? Az, hogy maga a jogi keret nem volt megfelelő, vagy értelmezhető volt, az, hogy a helyi hivatalosságok időnként értetlenül / idegesen reagáltak arra, hogy már megint itt vannak ezek a civilek, már megint a Down-szindromások jönnek a nyakunkra, vagy az, hogy belül kellett neked tagolni az erőfeszítést, hiszen a Down-szindromában szenvedő, vagy azzal élő gyerekek különböző mértékben érintettek. Tehát ott van nagyon nagy odafigyelést igénylő eset, vannak ezek a közepesen súlyos történetek, és van, ahol csak, hát mintha csak megérintette volna a szindróma szele a gyermeket.
Ez így van, hát ez egy nagyon összetett kérdés. Az első részére válaszolva, ugye a kezdetek ről kérdeztél. Én nem kerültem szembe hatóságokkal, nyilván van egy jogi procedúra ilyenkor, ezt el kell intézni, és akkor az ember így elkezd például pályázatok iránt érdeklődni, megtanulja ennek a lépéseit, meg hát ami így a civilséghez hozzátartozik. Ez azért ennek az adminisztratív része nagyon száraz, nagyon sok munkával jár, azt nem mondom, de nagyon száraz, ezen nem terelném a hallgatókat. A kérdésnek a másik felére válaszolva valóban, tehát, hogy nagyon széles a spektrum, amin ezek a gyerekek elhelyezkednek, és nem is lehet őket egy ilyen nagy egységes bugyorba beletenni, tehát az, ami őket összeköti, ez az egy darab diagnózis. De egyébként hozzáteszem, nem csak Down-osokkal foglalkozunk, hanem azért olyan jó érzés, amikor vannak más szimpatizánsok is, hiszen annyi ritka betegség van, annyi genetikai betegség, és nem biztos, hogy nekik van egy olyan árnyék szervezetük, vagy bármilyen szervezetük, akiktől itt tudnak segítséget kérni, és akkor ők szívesen jönnek. Szóval, hogy nagyon, nagyon széles a paletta, és az, hogy honnan jön ez a késztetés, talán ez volt, ugye?
Hát igen, hogy például azok, akik lényegében csak ott gravitálnak körülöttetek, egyszerűen oda telefonál, hogy Gabi, mivel segíthetek? Nincs se a családjában, se a környezetében Down-szindrómás vagy más problémával, genetikai problémával küszködő gyermek, csak egyszerűen van ideje, van lelke, fölveszi azt a kagylót és tárcsáz.
Értem. Hát aki érintett, az nyilvánvaló, hogy belső késztetés az honnan jön, de azért én hozzátenném, hogy ez alkati kérdés is, mert azért nem mindenki, aki érintett, abból önkéntes és úgymond ilyen aktivista lesz. Sőt, egyáltalán nem, hát ők vannak a szolgáltatások másik végén, tehát akik a kedvezményezettjei ennek a dolognak. Úgyhogy szerintem ez ilyen személyiségfüggő, ez belülről kell, hogy érkezzen, hogy valaki elhivatottságot érez. És azért az élet több területét is, hogyha megnézzük, az önkéntesség az abszolút ez, hogy valamiért az ember úgy érzi, hogy szeretne a közösségért tenni, hogy miért, hogy ez kompenzáció, vagy jóság, vagy minek nevezzük ezt, ezen lehetne filozofálni, szerintem ez nagyon érdekes kérdés, sőt, akár biztos, hogy pszichológiai vonatkozásai vannak, de biztos, hogy ez belülről jön. Az, hogy aztán ki, hogy találja meg azt a területet, hogy ő hol érzi komfortosan magát, vagy mi az, ami érdekli, vagy mit tart kihívásnak, mert még sokan ezt is mondták, hogy dolgozunk együtt most többféle szakemberrel, és az egyik mondta nekem, hogy hát ő, ez egy művészetterápiás történet lesz, hogy hát ő nem az elit embereknek szeretne a gyerekeivel foglalkozni, hát ott azért úgy könnyebb labdába rúgni, hanem hogy nagyon érdeklik a periféria területek, tehát hogy a kihívás mint olyan, és akár lehet egy motiváció az önkéntességben, vagy az, hogy valaki ezen a területen szeretne munkálkodni, szerintem, és biztos még kihagytam pár aspektust, de hogy ezek szerintem nagyon izgalmasak.
Az is izgalmas lenne, ha konkrét sztorikat mondanál nekünk, mert ez hozza még közelebb a témát a hallgatóhoz, ezt teszi élet ízűvé, szagúvá a témát. Tehát, hogy akkor megkeresnek, kik ők, milyen helyzetben találkoztál felajánlásokkal, olyan típusú támogatással, közeledéssel, amit meglepetéssel fogadtál, mert nem vártad, hogy abból az irányból jön, hogy ennyire intenzív lesz, sőt, megmerem kockáztatni, hogy annyira kitartó lesz.
Rögtön is tudok egy nagyon jó példát. Volt egy ilyen felvetés a szülőktől, hogy legyen tábor a gyerekeknek, mert hogy nem sok ilyen lehetőség van. Nagy falat volt így elsőre, és ugye ez már 5 évvel, 6 évvel ezelőtt volt, tehát hogy nagyon a kezdetén, hát amióta én benne vagyok, nagyon a kezdetén a dolognak, és én teljesen ilyen tabularázával indultam neki, hogy kell egy, nem tudom, 20 fogyatékkal élő gyereket egy hétre elvinni ott alvósba. És hogy azt tudtuk, hogy kellenek segítők mellé, és hát nyilván önkéntesekben gondolkodtunk. És voltak már kapcsolataink a Pécsi Tudomány Egyetemnek a pszichológiai intézetével, és akkor őket kértük meg, hát kik lennének esetleg jobbak, mint sem a hallgatók egy ilyen feladatra. Én se tudtam még akkor, hogy mivel állunk szembe, de hogy így akkor ott rögtön is jöttek a fiatal lányok, hát most képzeld el, ilyen 20 évesek, tehát még talán 3. évesek voltak.
Szakmai gyakorlatnak ideális, azt lehet mondani.
Abszolút, én is így gondoltam. Na és akkor ők eljöttek, öten. És hát rájöttünk, ez azt jelentette, hogy mindenkire talán 4 Down-szindrómásnak a felügyelete hárult, és ők még soha nem találkoztak ezzel, soha nem csináltak ilyet. És így rögtön a mélyvízbe, 5 nap, intenzív, reggeltől estig, éjszaka. Szóval voltak kiborulások, volt, akinek át kellett egy kicsit venni a dolgát, hiszen ott ápolási feladatokat is el kell látni, amire egy kicsit mi nem számítottunk. Most tudnék azért mesélni, de nem biztos, hogy rádióba való, de hogyha az ápolási feladatokat mondom, akkor mindenki bele tudja képzelni, hogyha mondjuk egy gyerekkel, mondjuk popsi törléstől kezdve, meddig tart ez a dolog, akkor azért azt el lehet képzelni, és akkor így néha, hogy én ezt nem csinálom tovább, és nem bírom, és úristen, nem erről volt szó, nem erre számítottam. Mondjuk egy második nap ez elhangzott, azóta ők minden egyes évbe visszajönnek, mert hogy egy olyan flash-t kaptak, mind a mellett, hogy milyen nehézségekkel, vagy milyen korlátokkal, tehát a saját korlátaikkal kellett megküzdeni, egy olyan
katartikus volt,
élményt, annyi szeretetet, és nem tudom ezt jobban körülírni, hogy ők azt mondták, hogy ők hát ki nem hagynák. Szóval, hogy így történik ez. Na most akkor ember legyen a talpán, aki ezt szavakba tudja önteni, hogy mi ez? Mi ez a flash?
Vállalkozók, Gabi, akik, hát amúgy is adakoznak, tehát akikhez azért ugye a civil szféra nagyjából oda szokott járulni, vagy fölhívja őket, hogy akkor van most ilyen vagy olyan akció, és tudnák-e termékekkel, vagy készpénzzel, vagy akár infrastruktúrával segíteni a kezdeményezést. Pécs azért elég fejlett urbánus központ, hogy jó eséllyel feltételezzük, hogy van egy ilyen kör. Mennyire lehetett őket megszólítani, bevonni, vagy egyáltalán ilyen csodabogarak vannak-e a cégvezetők, tulajok körében, akik egyszerűen szintén hívás nélkül, vagy első szóra azonnal?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy így elsőként mi azt gondoltuk, hogy az ilyen állami támogatások, települési támogatások, EU-s támogatások, bár azért olyan falatot még nem nyertünk, de hogy ebben gondolkodtunk. És amikor azt láttuk, hogy ezek annyira kisköltségvetésű dolgokat eredményeznek, rengeteg adminisztrációval, nagyon lutri, hogy az ember megkapja-e, tehát hogy teljesen kiszámíthatatlanná vált a működésünk, ezért fordultunk mi pont ez irányba, hogy akkor a helyi közösség és a helyi vállalkozók, a cégek vagy magánszemélyek. És az első lépést nem is biztos, hogy annyira mi tettük meg, hanem azért kiemelnék egy nagyon jó példát, akik civilségből jelesek itt Pécset, a Pécsi Közösségi Alapítvány, akik meg egy angliai példát hoztak ide a városba. Az a lényege, 2 ilyen programunk van, ez egy közösségi adománygyűjtő est, és úgy hívják, hogy az egyik az egy swimathon, a másik pedig most már agybele brancs, de régebben ez az élőadás nevet viselte, ezek a programjaik, és az a lényeg, hogy ők kiválasztanak a jelentkezőkből néhány helyi civil szervezetet, akik számára lehetőséget biztosítanak, hogy akkor bárki adományozhasson az ő programjaik, működésük, ötleteik megvalósítására. Szóval ez egy iszonyat jó kezdeményezés szerintem, és mi itt indultunk el, akkor itt túl voltunk az első táboron, akkor láttuk, hogy még hol lehetne fejlődni, és akkor bele is vágtunk egy ilyenbe. Hát a mögött is van nagyon sok munka. Tehát, hogyha te a lakosságot, a magánszemélyeket vagy a cégeket akarod elérni, ott kampányt kell folytatni. Egy nagyon-nagyon erős, intenzív, jól felépített kampányt. És hogy ez eredményes volt, tehát ott azért 1 millió forintok összegyűltek egy-egy szervezet számára, ami azért nem kis pénz, valljuk be. Csak úgy, hogy összedobják egy este alatt, vagy pár hét alatt valakinek, és olyan nagy adminisztrációs kötelezettséget sincs.
Szóval, hogy igen, a swimathonról jut eszembe, a Pink Bálnákkal volt beszélgetésem valamikor. Igen. A tetőteraszon ők is ugye részt vettek, ők hármak, és egy ilyen kis trojka, vagy triász, vagy 3 hölgy, aki nagyon jó pofa, nagyon felszabadult, azt hiszem Afrikába fognak most menni, mert összebulizták maguknak.
Akkor tudod, miről beszélek.
Igen, csak hogy jelzem, hogy van egy ilyen előélmény, teraszos műsorok során megszólaltak ők mindhárman.
Egy gond gondolat ehhez. Persze. Tehát ez egy nagyon jó ugródeszka az, hogy akkor te is lásd, hogy valóban egy helyi közösségben kell gondolkodni, és szerintem meg egyre inkább ez a tendencia, hogy a szemléletet valahogy el kell ültetni, tehát ezt a adományozós, vagy a társadalmi szerepvállalásnak az érzését elültetni az emberekbe. Megmondom őszintén, a 21. században egy kicsit könnyebb úgy, hogy a közösségi médiában ezt most már kicsit könnyebb elérni, és nagyon-nagyon kedves megkeresések vannak egyébként, hogy szeretnénk akár ilyen eszközbeni felajánlást adni. Most például, hogy jön a karácsony, azért mindig-mindig akad egy vállalkozó, aki oda jön hozzám, de ehhez jelen kell lenni, ehhez meg kell mutatni, hogy mit csinált, ehhez hitelesnek kell lenni, kell, hogy megbízzanak benned, mert ugye sokszor ugye a cégeknél ez szokott lenni a probléma, hogy na persze adom a pénzt, aztán nem tudom, hogy mi történik vele, tehát hogy meg kell tartani a hitelességedet, és hogy úgy látszik, hogy ez nekünk most sikerült, mert hogy lehet, hogy egy 3 perces beszélgetésből kiderül az, hogy nektek szeretnénk most karácsonykor adományt adni, és ez most így volt pár nappal ezelőtt is, és azért én nagyon-nagyon hálás vagyok.
Gabi, a bizalom, mint termék, mint fogyóeszköz, vagy mint szükséges minimum ahhoz, hogy a dolgok előbbre jussanak, az hogy néz ki mostanában? Nem csak Pécsre gondolok, hogy a magyar társadalomra általában, mert ez egy olyan faktor, ami ha van, akkor nagyon sok mindent lehet építeni rá, ha nincs, akkor lehet az a kőgazdag multi, aki egyébként akár hajlana is az igazgató tanácsban egy összeget megszavazni, de hát, ugye, hogy mondod, pontos vesző.
Igen, és azért hallottam ilyet, tehát mondtak, hogy úgy látták, hogy elherdálják a pénzt, hogy valaki a saját dolgaira fordítja, tehát hogy nagyon messziről tudnék indítani bizalomkérdésben, nagyon mikroszinten. Tehát 2 ember között akkora bizalmatlanság van, vagy akkora bizalomvesztések vannak egyik percről a másikra. Én is keresem az okát. Tehát ez egy külön beszélgetést érne meg, sőt, én kérdeznék legszívesebben erről egy olyan szakembert, aki választ tudna adni, hogy ez miért alakult ki, de alapvetően szerintem van egy ilyen, hogyha a saját véleményemet mondhatom, egyfajta ilyen önző beállítottság az emberekben. Az enyém, nekem ez jár. Tudom, hogy ennek biztos, hogy vannak ilyen történelmi okai, hogy eddig nem járt, nem volt meg, de most akkor végre megkaphatom, és kiállok érte, és persze nyilván fontos is, hogy ne becsüljük alá magunkat, de amikor ez a másiknak a rovására megy, na ott azért történhetnek bizalomvesztések, és aztán azért nagyon nehéz visszaállítani. És hogy azért valamit mondjak, talán abban hitelesek vagyunk, nem biztos, hogy ezt így gazdasági szempontból jól csináljuk, de ezek az érintett szülők azért nem vesznek kifizetést, de attól függetlenül ez nem azt jelenti, hogyha mi most épp az alapítványon belül nem veszünk kifizetést, hogy ez kicsinyíteni azoknak a szervezeteknek a státuszát, nem is tudom, erkölcsi megbecsülését, ahol meg kivesznek, mert hogy tényleg van annyi meló benne, hogy ez egy teljes állás. És akkor rendben van, az jár is. Ez teljesen egyértelmű, de ugye ma az önkéntesség a téma, tehát hogy azért lehet egy kicsit többet vállalni, talán ez tud egy bizalmi alapot adni, de hogy pont egyébként most fura, mert magam ellen is beszélek, mert az alapítványunk most megy át egy olyan átalakítás, ahogy mi is azt érezzük, hogy ez már annyi munka, hogy a saját, a bevételedet biztosító munka mellett, tehát annyi feladattal jár, hogy kénytelenek vagyunk most már mi is foglalkoztatni valakiket, meg majd bővül is ugye a portfóliunk, meg a szolgáltatásainknak a palettája, az ott már elengedhetetlen, hogyha te azt profin és jól szeretnéd csinálni, hogy oda kell bér. De ez csak az egyik, én csak inkább az anyagi dolgokra szerettem volna kifutni, hogy amikor egy kicsit visszaélést érzek az embereknél, hogy oké, te most azért jöttél ide, hogy valami jót tegyél, de igazából profitálni szeretnél belőle, na akkor ott...
Felállsz és kimész?
Hát inkább gondolkodom, hogy mi éri meg, melyik oldal. Mert lehet profitálni is, de adni is, ezek ilyen vékony mezsgék. Hogy ki hol lépi át a határt.
Vajon az országnak, most vegyük így entitásként, vagy társadalomnak a jóléte mennyire játszik közre? Tehát, hogyha van egy aránylag stabil és nagyobb időtávban biztosított jólét, vagy annak az érzete, az vajon arra is ingerli az egyes szereplőket, hogy abból a pluszból, vagy abból a komfortból könnyebben utalnak át, adnak le, tolnak oda egy részt az erre, hát inkább rászorultaknak? Magyarán, hogyha gazdagabb vagyok, akkor könnyebben nyílik a bukszám?
Nem mindenkinek szerintem. Találkoztam már olyan kőgazdag emberrel, aki azt mondta, hogy azért nem szeretne sehol megjelenni, mert akkor ezer kérdéssel, meg kéréssel fordulnak hozzá, hogy ide adjon, oda adjon. Ezt is.
De hát ez, Gabi, ez lehet, tehát aki már egy ilyen szinten van, de akár egy átlagos adakozó is, hát hányszor van az, a templomban például hallom, hogy magát meg nem nevezni akaró gyülekezeti tag, de úgy egyébként kint is, mondjuk a vallási intézményeken kívül is azért gyakran van az, hogy valaki ad, cég vagy személy, de azt mondja, hogy én ezt diszkréten teszem, nem akarok, hogy megjelenjek. Pontosan, amit az előbb mondtál, lehet, hogy azért, mert akkor ötleteket adok, és nem tudok mindenkinek megfelelni, vagy egyszerűen nem fontos számomra, hogy ezzel fényezzem a cégemet, vagy saját magamat, ez az én saját bizniszem, az én lelkiismeretemmel, ez legyen ennyi.
Hát igen, hogyha most folytatnám, hogy nem tudom, hogy ez a kőgazdag mondjuk elkötelezette egy ügy mellett, és akkor azt mondja, hogy ő csak oda, és akkor azért nem akar. Ilyen van, biztos, hogy van ilyen is, aki meg elkötelezett, és mindig, és rendszeresen adományoz. Sőt, szerintem egyre inkább nyitnak e felé, hogy egy bizonyos részt valamilyen címszó alatt, teljesen mindegy, de hogy a saját kis nyitottságukat is erősítve, vagy a társadalomba vetett bizalmukat erősítve is igen, én látok nyitást, és látom azt, hogy minden évben azért találkozok olyan vállalkozóval itt helyben is, aki egy félmilliót nem sok rágódás után nagyon szívesen, teljes mellszélességgel, és nem is biztos, hogy túl sokat vár el.
Van egy olyan módja is az önkéntességnek, vagy az ebben a szférában való aktivitásnak, amikor nem az anyagi támogatás, hanem az ott lét, az odafigyelés, a rászánt idő az, amit tulajdonképpen investál az illető. Mennyire jellemző ez például a ti esetetekben, vagy akár, ha tágítjuk Pécs városára, hogy egyre inkább megjelennek ezek a tegyük rendbe a parkot, segítsünk az Agmenház felújításában, takarítsuk ki az árkokat, menjünk egy turista ösvényt rendbe szedni. Szóval az ilyen típusú, hát jó buli című akciók, ahol valójában eldöntheted hétvégén, hogy most elmész a családdal, vagy van más céges programod, vagy egyszerűen csak ülsz otthon és mélázol, avagy éppen bevállalod azt, hogy gumicsizma, kesztyű, és akkor 6 órát görnyedsz, és összeszeded a szemetet a Pécs körüli legkedvesebb kirándulóhelyen.
Szerintem Pécsben nagyon erős. Azért nagyon sok civil szervezet van, én nagyon sokkal tartom a kapcsolatot, és ebbe beleértem a zöldeket, az ilyen közösségi, az emberjogi, hirtelen párat felsorolva, tehát nagyon sok területen lévő szervezetekkel tartom a kapcsolatot, figyelem a munkájukat, együttműködünk. Tehát azért ezt kiemelném, hogy konkurálhatnánk is, de próbálunk együttműködni. És hogy azt látom, hogy mozgolódnak körülöttük emberek. Tehát, hogy nem mondhatod meg valakinek, hogy mi legyen az ő sajátja, de én azt látom, hogy igen, fölveszik az emberek a gumicsizmát, mennek, tesznek azért, hogy a mecsekerdei azok megmaradjanak, vagy épp az, hogy bizonyos jogok ne sérüljenek, vagy épp, hogy az, hogy vagy a társadalom perifériára szorult embereknek kicsit élhetőbb legyen az élete, főznek nekik, kiviszik biciklivel a rászorulóknak. Szóval azért még, és ezek vannak köztük ugye bejegyzett szervezetek, de csak olyanok is, akik csak ilyen informális csoportok, hogy páran összejönnek, főznek egy katlan gulyást, és akkor szétosztják, vagy összeszedik a zöldségesektől a kidobandó zöldségeket, felhasználják, hogy ne legyen ételpazarlás, és olyan kreatívak az emberek itt, és annyira sokféleképpen tudnak, szerintem egy nagyon jó irányt mutatni, hogy egy normálisan működő közösségnek, társadalomnak hogy kéne élni, hogy szerintem Pécs ebben nagyon, nagyon jó. A másik oldalon viszont pont lehet, hogy azért, mert sokan vagyunk, vagy azért, hogy nem tudom miért, nincs kedvük az embereknek, mert élik a saját élmény alapú életüket, nagyon nehéz önkéntest keresni. Tehát lehet, hogy még esetleg főzni elmegy valaki, vagy adományt osztani, de mondjuk egy olyan munkára, amire nekünk lenne szükségünk segítőként, arra azért nagyon nehéz önkéntes szerezni, és úgy látjuk, hogy egyre nehezebb. Tehát ott azért egy akár egy 5-3 napos elköteleződés, akár fizikai munkával is jár, ott azért mentálisan jelen kell lenni, kreatívnak kell lenni, motiváltnak kell lenni, elfogadónak kell lenni, szóval rengeteg szempontnak kell megfelelni, és hát így szoktuk is szűrni, mert lehet, hogy jól hangzik, hogy hú, jaj, cuki, downosokhoz majd elmegyek. Aztán pofára esés van, tehát azért ezt
megtapasztaltuk.
Mindenki tudja. Igen, tehát a való világ, amikor így pofán csap, akkor azért más színbe tűnik fel. Ez nem azt jelenti, hogy most tényleg nem akarom ezt így nagyon rondítani, ezt a mi helyzetünket, tehát tényleg nagyon aranyosak a gyerekek, de hogy ez azért ez mégis ennyire összetett. Tehát ezt nem mindenki tudja csinálni, és épp ezért szerintem nekünk önkénteseket nehéz találni.
Hogyha egy kicsit kijebb nézünk, ugye bármennyire is példaértékű Pécs, azért még lehet külföldi exemplumokból ihletődni. Mennyire vagytok ti így kapcsolatban azzal a civilséggel és önkéntességgel, ami Európában azért mégiscsak egy alaposabb hagyománnyal és háttérrel, mondhatnám akár kultúrával rendelkezik. Inspirál-e titeket, illetve lehet-e ezt így tételezni, hogy figyelünk, mert hogy újabb ötletek, újabb trendek, akár a jogalkotásban is újabb megközelítések bukkannak fel, amelyekről jó tudni, mert ne adj Isten éppen alkalmazni lehet hellyel közzel Magyarországon.
Abszolút. Engem az olaszok rengeteges inspirálnak például ott az ilyen rehabilitációs területen, vagy a fogyatékkal élők munkaerőpiaci integrációját tekintve iszonyat jó példák vannak. Máshol is, mások is emlegetnek, bárcsak több időm lenne, hogy ezeket így idegen nyelven elolvasgassam, utána járnak, úgyhogy őszinte leszek, sokkal többet merítenék ebből, hogyha lenne erre úgymond időm, csak sajnos nincsen, de amúgy igen. Hogyha szembe jön valami, és jó ötletnek tartom, akkor mindenképpen próbáljuk valahogy mi is adaptálni, és hát a saját kereteinkhez, vagy a saját arculatunkra formálva megvalósítani.
Ez a keret, ez lehet akár jogi is, több ízben utaltam, hogy milyen az a jogi környezet, ahol az önkéntesség megvalósulhat. Ebben a tekintetben látsz-e 17-től errefele pozitív elmozdulást? Tehát, hogy egyszerűen stimulálja-e a törvényhozás az önkéntességet, mint szociális tevékenységet, mint értékteremtő aktivitást?
Ilyen jogi dolgokban nem vagyok nagyon up-to-date, de azt tudnám mondani, hogy az egész magyar ellátási rendszer talán generálja is, vagy szükségessé tesz inkább ez a jó megfogalmazás, hogy legyenek civilek. Mert hogyha nem lennének, valószínűleg össze is omlana nagyon sok terület. Tehát, hogy hatalmas szerepük van ebben, ami a probléma, hogy a háttértámogatása nincs meg dolognak. Vannak egyébként pozitív elmozdulások, egy témával foglalkozom én most mélyebben, ott talán kicsit értem is a dolgokat, ez a lakhatás kérdése, és hogy ezeket a nagy 50 fő feletti fogyatékkal élők otthonát, most akkor mindenkinek van egy kép a szem előtt, tehát, hogy ezeket szeretnék felszámolni, hiszem, hogy pont ez év végig ezeknek a számát legalábbis szeretnék csökkenteni, és hogy a támogatott lakhatás lesz az inkább támogatott, a preferált ilyen ellátási forma lakhatás terén, amit nagyon jó, mert ezek kicsi, családias, max. 12 főt ellátó, mondjuk azt, hogy intézmények.
Emberközeli és fenntartható.
Emberközeli, így van, tehát ott azért jut figyelem, jobban emberség, mindenből is több jut. Ezt civilek fogják ellátni. Uh-huh. Nagy rész.
Azt mondtad, hogy megörököltél egy lehetőséget, élsz is vele, de ugyanakkor utaltál arra is, hogy akiktől átvetted a stafétabotot, úgymond, hát kinőttek ebből, a gyerekek már olyan korban vannak, hogy valószínű másként oldják meg az életük ügyes-bajos dolgait. Eljön az az idő, amikor Virt Gabi is, hát Andrissal oda cseperedik, hogy akkor kinövi, ugye, ezt a keretet, vagy eljöhet, inkább tegyük ezt így egy 6-7 kategóriába, és akkor kire marad a Pécsi Down Alapítvány, mert hogy ez akkor legalább olyan felelősség, mint a mostani kurens ügyek vitele, hogy marad, kire marad, és hogyan hagyományozod, vagy hogyan hagyod hátra ezt a működő intézményt?
Hát, hogy kire, azt most jelen pillanatban nem tudom, egyelőre még nem tervezem.
Jó, de hogy, tehát, hogy benne van a pakliban, nem sürgetlek, csak hogy valamilyen szinten azért gondolom, hogy a csendesebb pillanatokban bevillan akár egy pillanatra is, hogy hopsz, ez most jó, hogy megy, meg fejlődik, meg diversifikálódik, meg minden egyéb, meg profibb lesz egyre inkább, de hogy akkor ezt a tudást, meg ezt a civil hozzáállást valakire rá kell majd testálni.
Hát nem gondolkodtam őszintén szólva azon, az eszembe szokott jutni, ha bármi történne, mondjuk az Andrissal, csak azért, mert a közelmúltban volt egy ilyen eset, ahol ismertem egy anyukát, ő is felépített egy szervezetet, és nagyon korán, 32 éves korában hirtelen elhunyt a kislánya, és ezt kérdeztem tőle, hogy tudsz bemenni dolgozni? Most csúnyán tettem fel a kérdést, de hiszem, hogy érthető. És azt mondta, hogy Gabi, ne hidd el, hogy mennyire motiválatlan vagyok. És hogy én is elgondolkodtam azon, hogyha már nem lenne kiért tenni, tehát hogy nem a közeli én kisfiamért, hogyha ezt már nem tudnám megtenni, hogy akkor érdekelne, de hogy én nagyon szeretem ezt a közösséget is. De akkor is ott van az emberben a gyász, na akkor ez az egy forgatókönyv. A másik, hogyha felnőtt lesz. És lehet, hogy én is elveszítem az erőmet, azért ebben rengeteg harc és küzdelem van. Én néhány évvel ezelőtt, nem sok év után már ilyen kiégés közeli állapothoz kerültem. Tehát ez tényleg az a szféra, ahol nagyon gyorsan bele lehet fáradni ezekbe a küzdelmekbe, hogy próbálod, szeretnéd, jobbá akarod csinálni, és akkor vagy személyes konfliktusok miatt, vagy a támogatás hiánya miatt, vagy egyéb marhaságok miatt meg akadnak a dolgok, és hogy ez ebbe ugye el lehet fáradni. Szóval, hogy lehet, hogy elkövetkezik egy ilyen pillanat az életembe, és akkor biztos azt fogom mondani, hogy jó, én nekem köszönöm szépen, eddig tudtam csinálni, és akkor, hogyha látok épp magam körül egy fiatal tehetséget, akkor nagyon szépen elmondom, hogy hol tartunk, mit lehet még ebből kihozni, és akkor vigye bele a saját energiáit. Ez teljesen természetes szerintem, hogy a generációváltásnak egyszer meg kell történnie, és a kérdés már csak az, hogy jól fogjuk-e csinálni.
Társadalmi megítélés vagy értékelés szempontjából mennyire gondolod azt, hogy a helyén kezelnek benneteket? Konkrétan van-e például olyan, hogy évvég, mert hogy ugye közeledünk most már az esztendő finiséhez, Pécs a helyszín, és van egy ilyen történet, hogy akkor az év önkéntese díjat adnak át, szimbolikus, a sajtó lereagálja azzal a maga 15 perces figyelmével, és aztán megy tovább az élet, de ott van legalább jelzésszerűen az a momentum rögzült, nem csak a díjazottban, hanem mindazokban, akik szintén önkéntesként hozzájárulnak ahhoz, hogy ez egyre inkább szokás legyen, egyre inkább a kultúránk részévé váljon ez az attitűd.
Az elismerések azért jól szoktak esni az embernek, főleg, hogyha ilyen nagyon nehéz terepeken dolgozik, meg emberekkel dolgozik, és meg tudja tartani az emberségét, mert hogy ugye azt is látjuk, hogy ez sok esetben nem jó emberek választják azokat a munkahelyeket, szolgálatokat, ahol egyébként nekik helyük lenne. Szerintem több figyelem kéne, hogyha azt kérdezed, hogy a díj elégséges-e. Annak az adott embernek biztos, hogy jó.
De van-e ilyen, tehát van-e ilyen, hogy ez már egy hagyomány, például nálatok a városban, hogy akkor mindig egy pillanatig megállnak az emberek, és rátok figyelnek.
Kérdezz mást, erre nem tudok válaszolni. Tehát, hogy az önkéntes díj, hogy van
egy díj? Hát igen, hogy intézményesült-e, hogy akkor az év civilje, az év önkéntese, vagy ilyen ehhez hasonló elismerés?
Hát nemrégiben volt ugye a szociális munkanapja, ott is voltak elismerések, illetve ezek egyébként ilyen magánkezdeményezések szoktak lenni, és igen, van ilyen, hogy civil díj, többféle verzióban is, és azért az jó esik, hogy akkor egy kicsit úgy terjed akár a média felületeken, egy kicsit ki tudjuk az árnyékból emelni azokat az embereket, akik lehet, hogy csak a háttérben tesznek rengeteg sokat, de a maguk hozzáállásával, elhivatottságával rengeteget tesznek hozzá azért, hogy mondjuk egy ilyen bármilyen civil szervezet jól működjön. Tehát ezek abszolút hasznosak. hogy lehetne ezt még kiterjeszteni, hogy az önkéntesség egy ilyen alap legyen, hát az ahhoz egy teljesen más társadalmi struktúrára lenne szükség szerintem, hiszen az emberek olyan darálóban vannak, ahol a saját szabad idejüket is így próbálják csak belecsempészni, nem az adott napjukba, nem még az, hogy akkor én nem megyek önkénteskedni. Ez viszont baj.
Szép új világot álmodunk, ahol lesz majd helye az önkénteskedésnek, mint egy normális emberi gesztusnak. Várunk még néhány esztendőt, a Tetőteraszon majd megint december 5-én beszélünk az önkéntesekről a világnap okán, és akkor megint jön egy nagy hatásszünet, vagy ne adj Isten, akad egy-két civil szervezet, amelybe belebotlunk, aztán tematizáljuk, de igazándiból nincs arról koherens média stratégia, hogy hogyan kéne ezt a témát megjeleníteni és fenntartani, mert nem elég csak rácuppanni, hanem valamiféle diskurzust is ki kéne alakítani, amit úgy gondolom, legalábbis vagy sejtem, hogy abból, ahogy reagáltál, hát ez még koránt sem alakult ki.
De azért van egy jó szó szerintem most erre, hogy hol lehet ezt jól elcsípni, vagy elkezdeni. Úgy hívják, hogy hálózatosodás. Tehát az, hogy civilek akár egymás között, és mindenkinek megvan a kis saját köre, és akkor én, mint egy pókhálószerűen, így akkor egy nagyobb rálátás, egy nagyobb ilyen társadalmi réteget tudsz talán elérni azzal, hogyha együttműködéseket hozunk létre, hogyha segítjük egymást, tehát ott, ahol éppen valamiben inkompetensek vagyunk, és akkor azzal próbáljuk behozni a másikat, és ő tud rá valakit mondani, hogy akkor ő hogy tud segíteni, tehát hogy ez már szervezeteken belül is egy ilyen gazdagodás, és akkor, hogyha még mindenki a saját vonzás körzetébe élő embereket, civileket mozgósítani tudja, akkor azért tud már hatással lenni szerintem. És én látok ilyen kezdeményezéseket, és nagyon, nagyon jónak tartom, és akkor ott már azért csak-csak elérik a társadalom különböző tagjainak is az inger küszöbét, hogy ó, hát ő ebbe, ő abba, én meg sehova, csak lehet, hogy hazamegyek tévét nézni, mert fáradt vagyok. Hát lehet, hogy én is moccanok, mert lehet, hogy ő ott jól érzi magát, akkor én is jól fogom magam érezni, mert erről most ugye nem beszéltünk, de a civilkedés nem feladat csak és kizárólag, hanem egy belső épülés is, ami ad, ami gazdagítja az embert. Ez tényleg nem csak arról szól, hogy akkor most elmegyek, és jaj, most hajléktalanoknak kell nem tudom mit főzni, vagy megint fát kell ültetni, meg plusz program, tehát hogy nem csak teher, hanem ez egy ilyen, tényleg egy ilyen jobb világba vetett hit is, és hát egy jobb világot kanapéról nézve, hogy majd eljön, azért azt elég nehéz elképzelni. Van, aki így gondolja, akiben meg van civil kurázsi, az meg nyilván nem így gondolja, és tudja, hogy a cselekvés, tehát hogy mennyire fontos ugye ez a cselekvő erő, mint ahogy most sokszor lehet ilyen pszichológiai szösszenetekbe is olvasni, hogy egy párkapcsolat is a cselekvő erőn múlik, hogy mennyit rakunk bele, és attól tesszük jobbá. Hát akkor még egy közösség az attól lesz jobb, hogy mi szeretnénk tenni, érte. Te összeadódik a sok pici cselekvés, mindenki, tehát itt nem kellenek elvárások, hanem a te saját kompetenciáid, korlátaidon belül, amit te hozzá tudsz tenni, ha egy zsíros kenyeret, akkor egy zsíros kenyeret, de hogy az már valami, és hogy a sok kicsi összeadódik, és így lesz belőle valami kerek.
Igen, túl bonyolult ahhoz, hogy egyetlen egy műsor keretében végig tárgyaljuk érdemben. Legalább hát a felszín alá bújtunk néhány centivel, és megnéztük például Pécset, például az ottani Pécsi Down Alapítvány működése ürügyén, például Virt Gabriellával azt, hogy példával, hogy lehet elöljárni civilségben és önkéntességben. Gabi, köszönöm, hogy velünk voltál. Két év múlva 10 éves leszel ebben a funkcióban. Azt kívánom, hogy minden egyes nem kerek évforduló is legyen neked ünnep, mert hogy kitartó vagy, és hogy tovább bírod ezt csinálni, és legyen egyúttal minden egyes önkéntesnek és civil kurázsival megáldott embernek egy kis ünnepe, így az esztendő végén, nagy szusszanás, és aztán januártól nemhogy újra kezdjük, hanem folytatjuk. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen. szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően, a téma pedig a bukaresti időközi választások lesznek. Cseke Péter lesz a Tetőterasz meghívottja. Én pedig Rostáns Péter István vagyok. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.